székhelyet foglalni. Inkább csak érdekességként említeném meg a két elektród fajtát, a halanak róla tudják, hogy miről van szó. Ez a szfenoidális és foramen ováli elektróda. Ugye említettem, hogy a temporális lebenynek a belső része nagyon érdekes epilepszia szempontjából. Oda nem lehet eljutatni elektródot, illetve speciális módon lehet eljutatni elektródot. Ez a úgynevezett szfenoidális elektród, amit oldalt szúrnak be az agyalapra, és ez úgy szokott lenni, hogy egy csőbe be van téve egy meghajlított drót, amit bedugják, kihúzzák a csövet, és bent marad az elektród, aminek a vége van letisztítva, a többi az szigetelt, és akkor tudnak elvezetni az agyalapról is. Gyakorlatilag a foramen ovali elektród is ilyen, pontosan meg van határozva, hogy valahol az oldalt szúrják be, ez följön a szemgödör alá, és ott tolják befelé. Itt van az a kis nyílás, amit megcéloznak ebben, tehát a röntgennel ellenőrzik, és bejuttatnak egy ilyen elektródot. Egy olyan vezetőcsőből juttatják ezt be, amit utána ketté lehet tépni, tehát bent marad a hajlékony drót, ezt visszahúzzák, és utána letépik róla, és akkor a hajlékony drót bent marad, és a gyakorlatilag a hippokampális gíruszra lehet elektródot tenni. De ezt csak érdekességként mondom el. Maga az elvezetés típusokra egy kicsit föl kell gyorsítani, mert nagyon megy az idő. Ez egy nagyon fontos ábra, Nunez az egyik elektrogenézisnek az egyik legnagyobb szakembere ábrázolta ilyen szellemes módon azt, hogy az emberi testen nincs nulla potenciálú hely. Ugye arról beszéltünk, hogy műszaki méréseknél a föld potenciál az a nulla, ugye a hálózatnál is megvan a föld, amire rá lehet akasztani, és ahhoz viszonyítva méretünk. Az emberi testen gyakorlatilag nincs nulla potenciál. Az emberi test az egy volumen vezető, majd erről is fognak hallani az elektródokkal kapcsolatban. Egy volumen vezető, ahol az agyi elektromos jelek is terjednek az egész testben, nyilván távolsággal függően exponenciálisan csökkenő amplitúdóval, de mégsem nincs nulla potenciálú hely. Elvileg ugye, ha azt szeretnénk, hogy egy pontot mérjünk, és a másikat valóban messze tegyük, és az nulla potenciál. Optimális mi lenne, ugye, a láb hüvelykujjára tenni. Miért nem lehet ezt megcsinálni? Azért, mert van egy generátor a mellkasunkban, ami millivoltos nagyságú jeleket tesz, ez a szív, az elektrokardiogram. A szív esetében millivoltos jel, tehát legalább két nagyságrenddel nagyobb az EKG, tehát az EEG az valahol, ha regisztráljuk az EKG-t, valahol benne lenne a vonalban az ingadozás, tehát nem tudjuk azt mondani. Extrakraniális referens, indiferens elektródot nem tudunk használni az EEG elvezetéseknél. Ezért milyen elvezetés típusokat használunk? Monopolárisnak nevezzük azokat az elvezetéseket, ahol vagy az orra, vagy esetenként egészen alul a frontális, ugye a színusz frontális, az a homlok üreg, az viszonylag elválasztja az agytól a homlok csontot, tehát vagy oda lehet tenni, vagy a két fület összekötik, és azt mondják, hogy ez viszonylag távol van a koponya tetőtől, tehát ezt tekinthetjük nulla potenciálú helynek, akkor tudunk monopoláris elvezetést végezni. Mi a monopoláris elvezetés? Egy indiferens nulla potenciálú helyen szemben egy aktív ponton vezetünk el. Hogy néz ez ki? Itt az az erősítő, amit a korábban is néztünk. Van egy indiferens elektród ebben az esetben a homlokon, van egy földelő elektród, ami a szimmetriát biztosítja, és vannak az aktív elektródok, és egymás után következnek az aktív elektródok. Van a bipoláris elvezetés, amikor egy elektród sort kötünk tulajdonképpen sorba, az első csatorna, az első és a második elektród, a második csatorna a második, harmadik elektród, és a harmadik csatorna a harmadik, negyedik elektródnak az aktivitását vezeti el. Tehát két aktív helyen lévő elektród közti potenciált mérünk. Vannak azután trükkös elvezetések, a közös átlag indiferens elvezetés, ugye modellként említette, egy gömbnek tekintjük az agyat. Ha a gömb valamennyi területéről elvezetünk egyenlő eloszlással, akkor a gömbben lévő dipol az nulla potenciált eredményez, ugye, mert pozitív és negatív irány is lesz benne. Hát ezt modellezi tulajdonképpen ez az elvezetés, hogy az összes elektródot összekötjük egy-egy nagy ellenálláson keresztül, és ez lesz a nulla potenciál, és ezzel szemben egyes elektródokat aktívnak nevezünk el, és azt is elvezetjük. Azon kívül van még egy forrás átlag elektród, ez a Laplace típusú elvezetés, ahol van egy aktív elektróda, és körülötte lévő elektródákat kötjük össze. És akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen a körülötte lévő aktivitásnak az átlagát tekintjük nullának, és az aktív elektródhoz viszonyítva mérjük. Mindjárt példákat fogunk mutatni, ugyanis az EEG berendezésekben, a modern digitális elrendezésekben előre beprogramozott elvezetési kombinációk vannak. Ez egy régi ábra, még a 10-20-as rendszer egy 8 csatornás montázsoknak nevezik ezeket a rendszereket. Tehát itt például ugye van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 8 a bal oldalon, és 8 a jobb oldalon hosszanti elvezetések. Ez transzverzális elektródsorok, ez egy 16 csatornás, meg 16 csatornás elvezetés. Tehát ez egy, beállítják, hogy az egyes montázs, akkor eleve az egyes csatornák ilyen kombinációban lesznek beállítva, vagy kettes montázs, és akkor itt látjuk a különböző kőirányú, és itt is látjuk a legkülönbözőbb, eleve előre beállított csatornákat. Mi a cél? Az a cél, hogy minél több kombinációba vezessük el, mert mint a következő ábrán látni fogjuk, mit csinálunk, ha van egy kóros folyamat, ugye elektromos szempontból az azt jelenti, hogy egy potenciál különbség a normálishoz képest, akkor itt például egy bipoláris elvezetésnél ugye azt látjuk, hogy ez a kombinációval a második elektródon lesz a legnagyobb az amplitúdó, az első és fordulás is lesz, ez mintegy rámutat a két pólus fordulót jel, hogy hol helyezkedik el ez a góc. Ez egy kicsit zűrösebb a dolog, mert éppen úgy helyezkedik el a másik elektród, hogy a gócnál, de azonos polaritású helyen van, de a másik két elektród viszont már pólus fordulást mutat, és ez, tehát tulajdonképpen ez mindegy rámutat megint a kóros helyre, de aztán vannak gondok is, és ez nehézségeket jelent, hogy itt például annak ellen ez azonos területen van, tehát itt nincs kitérés, itt lesz egy amplitúdó eltérés, itt kisebb, ez tulajdonképpen nem jelzi. Hasonlóképpen ebben az esetben sem. Monopoláris elvezetés nincs gyakorlatilag, ha végignézik, majd végignézik, akkor látják, hogy monopoláris elvezetésnél általában a legnagyobb amplitúdójú hely az, ami jelzi a fókusznak a helyét, de ott is vannak nehézségek, mert ha úgy helyezkednek el az elektródok, hogy épp azonos elektród feszültségű helyre kerül két elektród, akkor zavaró. Ezért kell minél több kombinációban elvezetni az elvezetéseket, hogy az ilyen zavaró hibákat kiküszöböljük, és meg tudjuk határozni a konkrét helyet. Na hát így egy ábra a régi papírregisztrálós EEG-ről, elektromágneses írószerkezet, egy írótű, tintatartók és minden minden tollhoz egy vezeték, és a papír szalag futott ki az elgébre, egy 16 csatornás elgé, és így írta a papírra a piros tintával, nagyon gyakran jól lehetett fotózni, írta az elgé tevékenységet. Most egy régi elgé laboratóriumban arról lehetett felismerni, hogy hatalmas polcok és rengeteg papírtömeg. Ugye? Egy klinikai EEG vizsgálaton általában 20 percet kell regisztrálni az EEG-t. Ez azt jelenti, hogy 36 méter papírregisztrátumot készítettek Hajdanába egy vizsgálat, az kb. 120 lapnak fejezett meg. Na most hát követték egy epilepsziás betegnek az EEG-jét havonta, vagy két havonta ilyen elvezetést csináltak, akkor egy év alatt komoly papírtömeg született. Ma már ez nincs. Itt van, kérem szépen egyik. Egyébként majd látni fogják a klippen. Egy nagyon jó alfa. Az első évfolyam, 2002-ben, az első ITK-s évfolyamnak tartottunk egy bemutatót, akkor még papírelgével regisztráltunk. Az egyik fiatal hallgatóról készítettük az elvezetést, temporális occipitális és temporális elvezetés, bal és jobb oldalról, és nagyon szép alfája volt az illetőnek, tényleg különlegesség. Az esetek nagy többségében az embernek nincs szerencséje, és ha hallgatók közül válasz valakit, akkor biztos nincs alfája az illetőnek. Ő neki csodálatos volt, és nagyon szép, ugye ez szemnyitásra eltűnik az alfa, és szemzárásra becsukó, ismét megjelenik. Normális EEG tevékenységről néhány kép. Az EEG-nél sokkal bonyolultabb a helyzet, mint az EKG-nál. Az EKG-nál bármelyikükről készítenénk EKG-t, tulajdonképpen egymásra lehetne tenni az 1-es, 2-es és 3-as elvezetésnek, vagy a melkasi elvezetésnek a görbét. Majd a legutolsó előadáson fogunk EKG-val foglalkozni. Egy nagyon viszonylag egyszerű P, QLS, T hullám, tehát az kimérhető azon. Az EEG-nél nagyon nagy az egyéni variabilitás. Nem véletlenül, hogy a két oldalt hasonlítjuk össze ugyanannal az egyénnél. Itt van például két egyénről készített EEG. Ezennek az egyénnek kifejezett alfa tevékenysége volt. Látjuk frontálistól occipitálisig a tevékenységet. Itt mindjárt mellé tettek egy effektív spektrumot is. Jól látszik, hogy 11 Hz-nél az occipitális elvezetés egy nagy csúcs van. Ez az alfa tevékenység. Ugyanakkor ez is egy egészséges ember, gyakorlatilag ugyanúgy csukott szemmel, idézőjelben nyugodtan, ezt nagyon nehéz ellenőrizni, de alig van, gyakorlatilag majdhogy nem nincs alfa, a piros sáv, ugye kék a delta, zöld a téta és piros az alfa. Itt valami van occipitálisan, de minimális. Mind a kettő normális egyén, tehát nem nagyon nehéz megállapítani. Az alfa tevékenység alapján nem is lehet, hogy ilyen normális. Most térjünk át az éberség függő változásokra. Ugye ez egy összefoglaló sematikus ábra. Éber egyénnél ugye szapora kis amplitúdójú tevékenységet látunk. Amikor álmos lesz az illető, vagy nyugodt, akkor egy alfa tevékenység az, ami XY-nál jellemző lehet, főleg a tarkó tájon, amikor az első stádiumban lassú hullámú alvásnak az első stádiumában tulajdonképpen eltűnik az alfa, és majdnem azt mondom, hogy visszatér egy ilyen aktív állapotra jellemző tevékenység, de megjelennek téta hullámok. Itt már valami van, egy kis gyorsabb hullámsorozat is, ami már arra utal, hogy megy át a második stádiumba, az alvás második stádiumába, amikor a 12-14 között mutatja, az alvási orsók jelennek meg, és itt van az a bizonyos K-komplexum, amit említettem, negatív-pozitív hullám. Megint látják, hogy jóval nagyobb amplitúdú, de itt már több a téta hullám is, tehát látjuk, hogy lassul fokozatosan, és végül a legmélyebb alvás stádiumában a delta hullámok uralják az EEG tevékenységet, és utána, majd mindjárt látjuk az alvás ciklust, a lemalvás, amikor megint alacsony frekvenciás, viszonylag szapora tevékenysége, és főleg a tarkó tájon megjelennek ilyen meredek fűrészfogszerű hullámok, amelyek a pontogenikulális területnek az aktivitását jelzik. De hogy változik egy 24 órás alvás alatt az EEG? Éber egyén, elalszik az egyén, fokozatosan mélyül az alvás, egy ideig a legmélyebb alvási stádiumban, itt még a 3-as, 4-es stádiumot külön jelezik, majd mindjárt látják a szabvány azóta megváltozott, majd azt látjuk, hogy fokozatosan egyre felületesebbé válik az alvás, és kialakul az a bizonyos REM fázis, amiben a nagy mozgások hiányoznak, de viszont kis végtag remegések jelennek meg, és a legjellemzőbb, hogy gyors szemmozgások jelennek meg, és az EEG gyakorlatilag alig lehet megkülönböztetni az éber aktív tevékenységtől, és ugye itt az volt a nagy felfedezés 56-ban, hogy ha ebbe a 1956-ban írták először, hogyha ebbe a stádiumból fölébresztették az egyént, akkor az esetek döntő többségében valamilyen összefogott, leírható álomtevékenységről számolt be, és azt mondták, hogy ez egy álomstádium. Ma már tudjuk, hogy alvás más stádiumban is előfordulnak mentális élmények, de még mindig azért a REM stádium az, ami a leginkább az álmot jelképezi. A REM alvás végén vagy fölébred az ember, vagy ismét visszamegy az alvás, az éjszaka folyamán egyre felületesebbé válik az álom, az alvás mélysége, egyre több a REM alvás, és végül fölébred az ember. Itt egy ciklust mutat be az ábra, hogy az egyes, második stádium, harmadik stádium, a legmélyebb stádium és a REM, itt pedig a fiziológiás változókat, de itt vannak az alvás mélység, itt a szemmozgások, amik gyakorlatilag csak a REM alvás alatt jellemzőek, a vérnyomás is a lassú hullámú alvás alatt általában lecsökken, REM-nél az ébrenléti szintre emelkedik, a légzés is szaporábbá és szabálytalanabbá válik, ugyancsak a pulzus szám is. Nagy testmozgás, az a mély alvás alatt előfordul, a REM kialakulása előtt is, de a REM alvás alatt gyakorlatilag nem fordul elő nagy testmozgás. Teljesen ellazulnak az izmok, csak ezek a kis remegések jelennek meg. Itt összefoglaltam az egyes stádiumoknak a jellemzőit. Gyakorlatilag nemzetközileg az amerikai alvásmedicina társaságnak a szabványát használják el, ők átalakították, és a 3-as, 4-es stádiumot most összevonták, mert ezt nagyon nehéz megkülönböztetni, itt a theta-delta hullámok arányával szoktak operálni, de a 4. stádium az gyakorlatilag döntően delta hullámokba, illetőleg megjelenik az 1 Hz-nél lassabb ünnep alvási oszcilláció is. Na hát akkor visszatérve arra, hogy nagyon nehéz jellemezni, illetve a biológiában általában minden paraméterrel határok között adunk meg. Ugye, mi a normális vérnyomás 120-130 higany milliméter a szisztolés vérnyomás. Mennyi a normális pulzus? Azt mondjuk, hogy 72, de hogy 72, 65-től 75-ig normálisnak tekinthető. Itt van például az alfa frekvencia, az eloszlása egészséges fiatal felnőtteknél, ezek az amerikai légierőnek a pilótái, illetőleg a navigátorokból 200 embernél. Íme az alfa frekvencia megoszlása. Egy nagyon szép szelosztást látunk. 10 Hz-nél, de volt ugye gyakorlatilag 5%, 11,5 Hz vagy körbe, és voltak 8,5 Hz-es alvat, mindegyik egészséges. Itt az alfa tevékenység életkor függő változása fiatalkorban. 4 hónapos körben, mert megjelennek szabályos színuszai ritmusok a csecsemőnek a koponyáján, talkótájon, körülbelül 4 Hz-es frekvenciával. Ez azután körülbelül 3 éves korig viszonylag gyorsan, földgyorsul körülbelül 8 Hz-es tevékenységig. Itt van egy törés a görbébe, és körülbelül a tinédzser korban éri el az egyénre jellemző frekvenciát, az alfa tevékenység. Tehát látjuk, hogy az EEG tevékenység egyet fejlődésében egy nagyon komoly változás sorozat alakulhat ki. Alakul ki a fiatal korban, és az időskorban is, mert az időskorban egy fordított irányú változás van. A 20 éves korban ugye itt mutatja az egyes egyéneket, 11,5 és 8,5 között, vagy 9,5 között változik az egyes egyéneknek az aktivitása, de viszont 70 éves korban már ez lefelé változik, és a regressziós egyenes azt mutatja, hogy 80 éves korban az átlag az valahol 8,5 között van, tehát csökken időskorban az alfa frekvencia. Ez a szellemi tevékenységgel is aránymutat. Itt azt mutatja, hogy a szemnyitásra mennyire deszinkronizálódik az EEG tevékenység, occipitális EEG tevékenység. Látjuk, hogy az időskorra hány százalékkal csökken az amplitúdója, időskorra ez az aktivációs is egyre inkább csökken. Ez az ábra azt mutatja, hogy mi a különbség a skalp, tehát a fejbőrről történő elvezetés és az intrakraniális elvezetés között. Tehát az elektrokortikogram és az EEG közötti különbség. Ez egy hipokampális epilepsziás beteg, ez az intrakraniális elvezetés, hasonló felszíni elektród, mint amit láttunk a temporális lebegyre helyezve, és azt látjuk, hogy itt a hipokampusz fölött elhelyezkedő elektródokban bizony csúnya tüskehullám sorozatokat látunk, amik periodikusan megjelennek. A túlsó oldalon ezek már csak mind lassú hullámok figyelhetők meg intrakraniális elvezetésben is. És ha egy skalp elvezetéssel vizsgáljuk ugyanezt az egyént, akkor azt látjuk, hogy legfeljebb ezen a területnek megfelelően néhány lassú hullám figyelhető meg, de a tüske aktivitásból gyakorlatilag nem látunk semmit. Ha a spektrumot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a skalp elvezetés, ez majdnem egy pere függvényt mutat, viszont közvetlen a kortexről elvezetve, de a tüske tevékenység az nagyobb frekvenciájú hullámokból áll, tehát látjuk, hogy az amplitúdója jóval nagyobb, és a magas frekvenciás komponensek sokkal jobban reprezentálódtak. Nagyon gyorsan végigszaladok, hogy egy EEG elvezetésnél milyen zavarok jelentkeznek. Megkülönböztetünk fiziológiás zavarokat és nem fiziológiás zavarokat. A fiziológiás zavarokról a szemmozgás zavara. A szemgolyó az a retina miatt egy elektromosan töltött golyó, ami egy dipolként szerepel. Most ha az mozog, akkor az egy potenciál teret képez maga körül, és természetesen elsősorban a frontális elvezetésekben nagy kitéréseket tud okozni. Ez a szemmozgási artefakt. Itt különböző típusú szemmozgásokat írnak le, de hát nincs jelentősége. Tudják azt, hogy például a szemmozgás, majd látni fogják a gyakorlaton, saját maguk is. Az EKG elvileg, ha nem jó az elvezetés, ha nem megfelelő az ellenállása az elektródnak, akkor bizony az EKG, a százszor nagyobb EKG jel is tud artefaktot okozni az EEG, a modern berendezésekre már nem nagyon. Említettem már az elektromiográfiás zavart. Ha nem lazul el az egyén vizsgálat közben, de összeharapja a száját, fogait, akkor az itt keletkező elektromiográfiás tevékenység az ugyancsak ráterjed a koponyára, és megjelennek a... Egy érdekes, hogy a nyelvnek is van egy elektromos töltése, ha mozgatja a nyelvét az egyén, akkor ugyancsak megjelenhetnek artefaktok. A galvános bőrválasz gyakorlatilag említettem, hogy izzadásnál, ugye impedancia változás van az elektródoknál, ez egy lassú oszcillációt eredményez, ami artefaktként jelentkezik, és hát a fiziológiás mozgások, trémor például okozhat miográfiás artefaktot, vagy különböző rángások ugyancsak zavarokat okozhatnak az EEG-ben. A nem fiziológiásak közül, hát magának a műszernek, a rendszernek, ugye például említettem, hogy a passzív elektródnál, ahol egy közvetlen az elektródtól megy egy viszonylag hosszú vezeték az első fokozat, erősítő első fokozat, a vezetéknek a mozgása az egy kapacitív artefaktot okoz ugyancsak lassú kitérésekkel, hát az 50 Hz meg ilyen zavarok azok ismertek. Az elektród artefaktok, ha nem jó az elektród, nem megfelel az ellenállása, vagy kiszárad az elvezetés közben az elektród, tulajdonképpen az impedanciája változik, vagy rossz az elektród, amit használunk pasztaként, az, vagy ha mozgatja a fejét az egyén, és például fekszik a párnán, és az occipitális elektródok elmozdulnak, ugyancsak artefaktokat okozhat. A környezeti artefaktok. Hát kórházban ugye a rádiófrekvencia, a műtőben rádiófrekvenciás koagulátorral dolgoznak a sebészek, közelben van az EEG laboratórium, akkor bizony az oda be átszól. Ugye, sőt, a rendelő közelében megy a villamos, az is tud kívülről elektromosan zavarokat okozni. Hát a digitális artefaktokat nem említem, hogy különböző mintavételi problémánk, hát ezek ma már kiküszöböltek. Egy nagyon fontos, amit jegyezzenek meg, ha biológiai erősítő rendszerekkel dolgoznak, ami több fokozatból áll egymás után, ott mindig egy pontot kell leföldelni, csak egy pontot szabad leföldelni, ugyanis ha több helyen van leföldelve a rendszer, akkor földhurkok keletkeznek, és garantált az 50 Hz-es zavar. Na akkor egy kicsit lazítsuk a hangulatot. Egy egész röviden, egy kis részt abból a 2002-es bemutatóból látni fognak. Ez a...
Jó, az összekötetés. Hajas fejben úgy csináljuk, hogy elhúzzuk a hajat, és a
ez a
szabad területet.
Bemutató, hát, amikor...
Szeretnék kérni egy önként jelentkezőt. Örülében rövidebb hajú kiatelmek. Jobban örülnék. Van esetleg valaki, aki leakszált és tényleg...
Ez a legelső évfolyam. Meg tudnám mutatni, ki az, akik tanárok jelen pillanatban.
Ki jelentkezik?
Itt az évfolyamon.
Jó, tessék.
Az egyik, a fiatal kolléga, akivel az elvezetés készült, az éppen az előbb beszéltünk, jelen pillanatban a PhD-t megszerezve, néhány évet külföldön töltött, jelen pillanatban az Imperial College-ba egy research officer, és ingadozik Budapest és London között. Ilyen szépen... Gyorsan elmegyek, mert időm sajnos nincs, hogy hosszan időzzünk. Itt kezdődött gyakorlatilag az elvezetés, látni fogják ezt a öreg papírregisztrálós 8 csatornás EEG-t, amin csak 4 csatornán vezetik
el.
Nagyon szép az alfa.
Én megkérem, hogy maradjanak csendbe, tudjunk zavarja. Ugye egy orvosi vizsgát nem ugyanabban a helységben, és nem 50-60-an kuncognak itt, úgyhogy kérem, hogy maradjanak most csendbe, jó, hogy ne zavarjuk őt, mert tényleg az a lenne jó, hogyha minél jobban ellazulna. Tessék megnézni, hogy milyen szép alfa tevékenység van. Ez az alfa tevékenység elsősorban a tarkólebenyen jelentkezik, és kevésbé a frontálisan lebenyen. Na most, hogy ez valóban ebben a csukott, ellazult állapottal van összefüggésben, ezt bizonyíthatjuk avval, hogy éppen csukott szemmel feküdjön lazán. Itt most ugye hozzá beszéltem, már is eltűnt az alfa. lazán nyugodtan feküdjön. Nyissa ki a szemét. Látják? Csukja be. Látják? Ahogy ki...
Ez egy nagyon mázlis egyén, aki ilyen szép alfa blokkot mutat. Hát majd meglátjuk, hogy magunknak is sikerül-e ilyen szépet bemutatni. És még egy feladatot mutatnék, ami ugyancsak érdekes, és kipróbálhatják. Kipróbálhatják majd a gyakorlatot.
Elleni feladatot kap, akkor ugyancsak el kell tűnni, csukott szemmel is az alfának. Nyugodtan feküdjön, én fogok adni egy szorzási feladatot magának. Nem kell mondani az eredmény, csak ha megvan az eredmény, akkor a mutató ujjával jelezze, hogy megvan az eredmény, jó? Nyugodtan feküdjön lazán. Már lecsökkent, ugye? Amikor beszéltem a feladatról, már lecsökkent az alfa. De reméljük, hogy most visszajön, jó, lazán feküdjön. Tizenkétszer 34.
Látják, nincs alfa. Majd ő jelzi, és itt a Markel csatornán fogjuk jelezni.
Na tessék nézni. Látták? Végig eltűnt az alfa tevékenység, most jelzett a kezével, itt jelöltem, és abban a pillanatban visszajött az alfa. Ugye?
Hát szóval remélem, legalább ilyen szép elgéket fognak regisztrálni és bemutatni. Kérem szépen, most röviden az epilepsziára utaló jelekről fogunk beszélni. Ugyanis ez a legkiterjedtebb és tulajdonképpen legjobban lehet demonstrálni, hogy milyen jellemző EEG változások zajlanak le. Ezen az ábrán nagyjából az epilepsziás rohamok típusait összefoglaltam, nem kell ezt az epilepsziát, nem tudom, hallottak-e az epilepsziát, mi az epilepszia? Valaki összefoglalja nekem? Tessék, hangosan, jó?
Túl sok idegi összeköttetés a két érdeke között?
Nem feltétlenül az epilepszia, lehet lokális is. Úgy mondhatjuk, hogy egy kóros izgalmi állapot. A legkülönbözőbb okok hozhatják létre, létrehozhatja ezt, például nagyon gyakran, és épp a temporális epilepsziáknál, hipokampális epilepsziáknál, például szülési traumánál. Ugye a magzat, amikor a szülőcsatornán átjön, akkor ugye a fej összenyomódik, ott még puha a koponya, és a varatok nincsenek összecsontosodva, ott tulajdonképpen a fej az keményen összenyomódik, míg áthalad a szülőcsatornán. Na most, ha valamiért elakad a magzat, akkor ez alatt, az áthaladás alatt egy vérellátás csökkenés van a magzat fejében, magzat agyában, ami nem tart sokáig, tehát túl van rajta hamar. Ha elakad, akkor ott egy hipoxia, egy csökkent vérellátás, oxigén hiány léphet fel, és ennek a másodlagos következménye valamikor a gyerekkorban kialakulhat epilepszia. De epilepszia alakulhat ki fejtraumánál, egy heg alakul ki valahol az agyba, és ez a heg egy gócként elkezdi izgatni a környező területet, és erre az ideg sejtek egy kóros izgalmi állapottal válaszolnak. Nagyon különböző okok. Megkülönböztetünk lokális rohamokat, tehát fokális rohamokat, és generalizált rohamokat. Mi a különbség? Lehet például egy egyszerű fokális, különböző motoros jelent, semmi, teljesen ébel az egyén, csak például a lába elkezd remegni, és egy fölvesz egy néhány másodpercig vagy percig tartó feszült állapotot. Ugyanakkor viszont az ellenoldali motoros kérek felett lezajlik egy roham, majd látni fognak ilyet. De lehet szenzoros, halucináció, akár akusztikus, akár vizuális, de lehet autonóm hány az egyén, vagy az illető, vagy valami, közben egy roham zajlik le. A paciális komplex rohamok általában tudatvesztéssel is járnak, tehát van valamilyen lokális tünet és tudatvesztése is jár. A generalizált rohamoknak két típusa van, az absence típusú rohamok és a tónusos-klónusos típusú rohamok. Régebben ezt az absence típusú rohamokat Ptimálnak, a nagy rohamokat, a görcsös, tónusos, klónusos rohamokat, Grandmal, francia Grandmalként nevezik, és van egy külön típusa, az atóniás roham, majd látni fogják a videoklipben, és hát vannak természetesen még nem klasszifikált rohamok is. A rohamok a legjellemzőbb tünetét, gyakorlatilag az epilepsziás beteg, az egészséges egész addig, amíg nincs rohama. Tehát a roham alatt van csak baj. Ugye, ha elveszti a tudatállapotát, az egy komoly probléma. Ugye, ha például egy gépkocsi vezető vagy vonatvezetőnél eszméletvesztése fordul elő, akkor feltétlenül EEG vizsgálatra kell kerülni, mert az EEG vizsgálat az, ami mint laborvizsgálat, majdnem azt mondom, hogy 99%-ig döntő a diagnózis fölállításánál. Nagyon gondos voltam a megfogalmazásnál, mint laborvizsgálat a diagnózis fölállításánál 99%. Nem az EEG állítja fel a diagnózist. Tehát az EEG vizsgáló orvos nem írhatja le, hogy ennek a betegnek epilepsziája van. Jó, az esetek jelentős százalékában ugyanaz az orvos, aki a neurológus, aki az EEG-t csinálja, de elvileg az EEG leletre nem lehet azt írni, hogy epilepsziája van. Epilepsziája utaló jeleket tapasztaltam. Ez egy laboratóriumi vizsgálat. A diagnózist azt a teljes egyénnek a vizsgálatai alapján állítják föl. De azt kell mondani, hogy 99%-ban az EEG lehet alapján. Na most a rohamnak az a problémája, hogy a roham az állapotot rontja. Tehát amikor ez a kóros, hihetetlen, fokozott működés van, akkor ott is megint további hipoxia, oxigén hiány lép fel, és gyakorlatilag nő a károsodás. Tehát az epilepsziánál a cél az, hogy megakadályozzuk a rohamokat. Ma már a betegeknek a háromnegyed részénél azt mondhatjuk, ma már nem látnak a villamoson, vagy a buszokon, vagy az utcán rohamot produkáló egyént. Én még elláttam autóbuszon beteget, aki egy nagy görcsrohamot produkált medikus koromban. Ugye? Akkor még előfordult. Ma már gyakorlatilag gyógyszeresen az emberek háromnegyed részénél meg tudják szüntetni a rohamokat, és akkor gyakorlatilag egészséges az egyén. A negyed részénél, ahol nem gyógyszerrezisztens az illető, ott idegsebészeti módszer adott esetben nagy százalékuknál el lehet távolítani ezt a gócot, és akkor ugyancsak tünetmentessé válhat az egyén. Nagyon kicsi az a százalék, akit nem tudnak tünetmentessé tenni. Na most rohammentes időszakban is vannak jelek, amely az epilepsziára utal. Azt hiszem nem fognak megharagudni, hogy egy 10 perccel tovább beszélek, mert viszont szeretnék bemutatni egy nagyon izgalmas videórészt is maguknak. Mi az, ami rohammentes időszakban is megjelenik a betegeknél? Ezek az úgynevezett tüskehullámok. Elszóltan jelennek meg lokálisan, ez az egyén egy occipitális tüskehullámokkal jellemzett, illető egy 10 éves lány, gyermekkori epilepszia, occipitális rohamtevékenységgel, tudatvesztés mellett hányás és szemkitérés volt jellemző. Itt nem roham volt, itt egyszer rohammentesen volt. Tehát az EEG vizsgálat alatt az orvos ezt keresi, ezeket a jeleket keresi. Itt van egy másik, halánték lebeny felett jelentkezett, ez nem igazi tüske, ez meredek hullám. Ez egy 30 éves beteg, szülési károsodása volt, 15 éve vannak rohamai, zavarodottság és vegetatív tünetekkel. Ez tulajdonképpen lehet, hogy egy bevezetője egy majdan kezdődő rohamnak. Ez már egy generalizált tüskehullám sorozat, ami megjelenik, tulajdonképpen minden elvezetésben megvan, de elsősorban frontálisan jelentkezik. Előtte van egy izolált tüske, aztán itt is látunk egy tüskehullámot, és itt aztán kialakul egy. Ennél az egyénnél ugye 22 éves férfi fejtraumát szenvedett 5 hónappal ezelőtt, a garázsajtó rácsapódott a fejére. Tünetei 6 héttel az elvezetés előtt kezdődtek, 10-15 másodpercig tartó szédülés. Semmi más nem volt. És ekkor az elvezetés napján utána generalizált rohamot is tudtak elvezetni. Mindjárt meglátják, hogy miért. Ez most már egy nagy generalizált tónusos, klónusos roham, amelyiknél, ugye, ez itt kezdődik el. Ha nagyon megnézzük, akkor látjuk, hogy valahol itt van a legelső időben, a legelső ezen a csatornán jelenik meg, legelőször itt egy kicsit később. Tehát a többek közt a kezdettel is tudják lokalizálni, hogy honnan indul el a roham. Itt van egy generalizált tüskehullám kis, és itt átmegy a tónusos fázisba, ez már izomaltefakt. Itt ugye, amikor kifeszül az egyén. Ugye a rohamokat említettem, hogy abszensz és nagy rohamnak nevezték régebben, timál és grandmal rohamok. A timál rohamnál lehet, hogy tudatvesztése van az egyénnek, de nem feltétlenül veszti el az eszméletét, olyan értelemben, hogy nem esik össze. Nincs rohama. Ez olyan, mintha én most beszélek, és folytatnám a beszédet. Majd látják a klipen, főleg gyerekeknél. Ugye? Egy ilyen kis absence, kis kiesés van. Néhány másodpercig, vagy hosszabb ideig is tarthat. Közben lezajlik egy roham. Ez főleg mély temporális lebeg epilepsziáknál fordul elő. A másik, a túlsó véglet, az olyan nagy roham, ahol tónusos, krónusos göcslángások, göcsroham jellemzi, majd ilyet is fognak mindjárt látni. Ez a vége az előző rohamnak, ugye ez a tónusos fázis, ez pedig a krónusos fázis egyre nagyobb szünetekkel, amikor a rángás megjelenik, akkor jelennek meg a kóros hullámok is az elgébe, és a nagy rohamnak a jellegzetessége, hogy utána egy ideig lapos ellapult az EEG tevékenység, és fokozatosan tér vissza. Ez pedig egy ilyen timál típusú abszensz roham, ahol jól látszik a tüske hullám mintázat. Itt semmi más nem volt, mint az illetőnek megszakadt a kontaktusa ezzel a rövid időre a környezetével, és semmi egyéb nem történt, tehát semmi nemű görcs nem jelent meg. Na most az ugye nem feltétlenül sikerül egy rohammentes időszakban kóros hullámokat elvezetni, ezért a vizsgálatoknál aktivációs módszereket alkalmaznak, amit mindjárt látunk majd példát, az a vizuális ingerlés. Ilyen villogó fénnyel, mint a fotoflash, csak ismétlő villogó fénnyel ingerlik az egyéneket. Tudom, maguk nem régebben volt, az volt, Japánban volt egy Pokémon filmsorozat, ahol ilyen villogó fények voltak, és egy csomó gyerek begölcsölt. Úgyhogy aztán már figyelmeztető szöveggel is jelentették meg, hogy aki hajlamos, arra vigyázzon. Ez például gépkocsi vezetésnél, jegenyek fasolnál lehet aktiválni ilyen aktiválódhat ilyen roham. Televíziónál például. Tehát vizuális ingerlés. Látunk, alkalmazza különböző típusú ingerléseket. Vannak olyan rohamok, amelyek elsősorban alvás alatt jelentkeznek, ott kis adag narkózissal lehet. Egy nagyon jellemző aktiváció a hiperventiláció. Fölszorítják az egyént, hogy mélyen lélegezzen, és ezt 3 percig nagyon intenzíven hiperventiláljon. Mi történik akkor? Ugye a oxigén és a széndioxid, a vérnek, vagy a szöveteknek az oxigén és széndioxid szintje szabályozza tulajdonképpen a vérellátást. És egy furcsa dolog van, ha erőteljesen lélegezünk, akkor kilélegezzük a széndioxidot, amely a primér szabályzó, és akkor gyakorlatilag összehúzódnak az elek, mert nincs széndioxid, és lecsökken az oxigén szint, holott elvileg fölvetünk oxigént, de a lokális szöve, a agyszövetben lecsökken az oxigén szint, és ebben aktiválja, majd látni fogjuk, hogy nagy lassú hullámokat. Na, itt látunk egy fotostimulációt egészséges embernél. Itt látjuk a villanásokat, itt előtte az EEG, occipitálisan szép alfa hullám, ugye másodpercenként 3, 6, 9, 12, 15 és 18 herces ingel. Most az alfája is 9 herces volt, és jól látszik, egészséges egyénnél is, az alfa frekvencián történő villogásnál egy alfa aktiváció lép, sőt a 18 Hz-nél, a duplájánál is, a felhalmonikusoknál is meglátjuk ezt az aktivációt. Tehát az alfa frekvencián jelentkező követés az nem jelent kóros állapotot, viszont itt egy másik egyén, ahol itt látjuk a 15 Hz-es fotostimulációt, itt ki is kapcsolják a fotostimulációt, de itt bizony egy tüskehullám rohamot látunk, amit aktivált a fotostimuláció. Itt pedig a hiperventiláció hatása, ez egy 9,5 éves gyerek, a gyerekeknél, egészséges gyerekeknél is egy nagyon jellemző változás figyelhető meg. Ugye hiperventiláció előtt, 30 perc a hiperventiláció után occipitálisan megjelennek lassabb hullámok, 2 perces hiperventiláció után látjuk, hogy milyen nagy lassú hullámok jelennek, és 50 másodperccel a 3 perces hiperventiláció kikapcsolása után még mindig megjelenik néhány lassú hullám, főleg a tarkó elvezetésben. Hát kérem szépen, akkor most egy videoklipet fognak látni, lehet egy hosszabb videót tulajdonképpen. Ez egy neurológusok részére készített továbbképző anyag, úgyhogy rögtön felhívom a figyelmet arra, hogy a lévő orvosoknak készült továbbképző anyag, itt nincsenek kitakarva az arcok, úgyhogy tulajdonképpen az orvosi titoktartás önökre is vonatkozik ugyanúgy, úgyhogy magát az arcokat tessenek elfelejteni. Elmondom majd, hogy mit fogunk látni. Na, mi van? Jó. Ez a debreceni Kenézi kórháznak a neurológiáján készült ez az anyag. Ebből kivágtunk néhány olyan jellemzőt. Először abszensz típusú rohamot fognak látni, gyerekeknél van ez főleg. Nagyon kevés szomatikus tünete van, mindjárt el fogom mondani, hogy mi az, amit látunk. Az első, főleg egy 5-6 éves kislány, hiperventiláció, látni fogják, hiperventiláció, megáll a hiperventiláció, nincs különösebb változás az arcában, minimálisan elfordítja a fejét, és nagyon jellemző 3 per szekundumos tüskehullám sorozat lesz, elég röviden, és az anya, a szóham végén az anyát szólítja, ez egy orosz kislány, úgyhogy Maty fogja mondani a végén. Most ezt úgy készítik a felvételt, hogy a kép fél oldalán van a videó felvétel, és a másik fél oldalán az EEG. Tehát élőben lehet látni a képet. Hoppá.
Jó, kamer. Szalkodik.
Most. És tovább elvent. Remélem, hogy a következők már nem lesz ez a hiba. Ez egy már idősebb kislány. Itt csak az történik, hogy elfordul a feje, és megszakad a hiperventiláció, majd folytatja. Megint látni fogják az EEG-ben. Indul a loham.
Sóhajt. Jól vagy, Marika? Jól vagy?
És folytatja a hiperventilációt, mint ami sem történt.
És ott folytatja a labahajta. Sóhajt.
Most ez egy érdekes felvétel. Itt azt a feladatot kapta, hogy egy ilyen mozgást végezzen, hogy lehessen látni, mi történik a loham alatt. Ezt ő csinálja és hiperventilál. A loham alatt egy fejmozgás lesz, és megszakad a kapcsolata a beteggel. Oda megy az orvos, megpaskolja az arcát, elreagál, elkapja a fejét, de ugyanakkor nem tudatosan reagál, és utána látszik, hogy amikor elmúlik a roham, akkor is egy zavartság látszik a leányon. Most a roham.
Csinál tovább, Brigitta, csinálja ezt.
Látják,
nézd ide, Brigitta.
De ugyanúgy megy a roham, és nem...
Nézd ide, Brigitta.
Most van vége a rohamnak. Jó. Látjuk, hogy zavarta.
Jó. Nagyon ügyes voltál, abban is hagyhatjuk.
Ennyi? Na most ez megint egy nagyon érdekes roham, hogy a fiú hiperventilál. És azt az utasítást kapta, hogy a most felszólítására emelje fel a karját. Most az első roham alatt nem teljesíti az utasítást, vége a rohamnak, akkor rákérdez az orvos, hogy miért nem csinálta, tessék figyelni a fiúnak az arcát. És a második roham alatt, mert még egy roham a hiperventilációt beáll, akkor szünet és lezajlik a roham, és akkor felemeli gyorsan a karját. A hiperventilálás megszakad a roham alatt.
Forralom, beszívod a szádon, meg kivélentek. Jó, csináld tovább.
Most kezdődik a rohan.
Most!
Most szűnik a rohan. Most hiperventilál tovább.
Állj meg, Csaba! Állj meg! Fölemelted a kezedet? Nem? Nem szóltam? Nem emlékszel, hogy szóltam? Szóval nem hallottad, hogy mondtam, hogy most, ugye?
Család.
Értem. Jól csinálod, szuszogjál tovább.
Megijön a loha.
Most!
Vége a rohamnak, és most megemeli a kezét.
Jó. Benne. Na, most pihenjünk egy kicsit.
Ez egy olyan mioklonusos epilepsz, egy kislány, csak annyi lesz, egyébként nem érdemes figyelni, csak annyi a rohama, hogy a száj körül kis rángások figyelhetők meg. Most majd szólok, mert nagyon szép előtte is, és utána is néhány izolált tüske is megfigyelhető az EEG-ben. Most egy tüske volt. Tüske, és most kialakul a roham. most nézzék a
most
kislány.
Rohan. Most rohan, ez az.
A pici szájmozgás. És vége van már, és most vesz most még egy tüske. Ott van egy tüske még. Gyakorlatilag lezajlott a rohan. És most pedig egy nagyon ritka, de egy nagyon megdöbbentő epilepsziás rohamot fognak látni. Kisgyermekeknél fordul elő. Asztetikus rohamnak nevedik, epileptik falnak. De azt jelenti, hogy a gyerek áll, és egy másodpercig tartó roham, de a teljes izomtónusa elveszti a gyerek. Tehát elesik. Most nem maga az epilepszia csak a veszély, hanem az, hogyha ez előfordul 30-40 esetben naponta, akkor összetöri magát a gyerek. Figyeljék meg, egy nagyon, nagyon különleges, nem gyakori epilepsziás roham. De azonnal föl, és látszik, hogy kell föl a gyerek. Persze egy kicsit zavart, hát nyilván, mert... Kérem szépen, most pedig egy nagyon csúnya, tónusos, krónusos, generalizált rohamot fognak látni. Egy leányzó, aki rosszul lett a diszkóban, elvesztette az eszméletét, és utána a neurológiára vitték, vizsgálták, és a fotostimulációra jelentkezett, ez az első rohama. Tehát ez volt az első a kórházban először jelentkező rohama. Hát mit gondoltam, miért lett rosszul a diszkóban? Villogó fény. Ugye? Most itt is azt csinálják, fotostimuláció, amikor elindul a felvétel, akkor látni fogják, hogy vagy a villogó fény megy, akkor először ő jelzi egy kicsit, hogy valami nem stimmel, szokott lenni ilyen előállapot, hogy érzi az epilepsziát beteg, hogy jön a roham, és utána először van egy tónusos roham, ki is kapcsolják az EEG-t, és utána ez átmegy egy krónusos rángási rohamba, elég sokáig tart, hány a leányzó a közben, és hát utána látják, hogy ez egy csúnya roham.
Elég.
Most kezdődik a roham.
Elég. Ide nézem. Nyissa ki a szemét. Hadd menj az el tovább. Álljon el előtt. Ide.
Most van a videó rajta.
Én fogom. Én majd fogom.
Most már jön a krónusos fázis. Fokozatosan megy át a
kívülős
lángás.
Lehet, hogy ilyesmi történt a diszkóban is.
Van, igen. Már kívülöttem szemtasztok. Egy segítség.
Pirulra fordítjuk.
Ez még nem volt.
Itt hány most.
Egy oda.
Hát kérem szépen, azt hiszem, hogy érdemes volt megnézniük, ugye látszik, hogy egy csúnya betegség az epilepszia. Szerencsére ma már tényleg nagyon jól tudják kontrollálni a gyógyszeresen vagy sebészi úton ezeket a betegeket, és minden további tünet nélkül közöttünk élnek természetesen, anélkül bármi problémájuk lenne. Hát kérem szépen, ennyi a EEG-ről. Jövő héten az eseményhez kötött potenciálokat tárgyaljuk meg, és utána aztán majd visszatérnek az elemi jelenséghez. Akkor az első csoport már megkezdi a műszeres gyakorlatát. Nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen az első évfolyam, amely elektrofiziológiai méréseknél is tudja tud konkrét mérést végezni, mert nemrég sikerült megszereznünk ezt a műszert. Solt, amivel a gyakorlatokat fogják csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Akkor aki jön gyakorlatra, az a félkor találkozunk, vagy lehetőleg még előtte is egy